az a rendelkezésedre áll. Használd! Na de drágám, hiszen üres! Akkor én is veled maradok. De élelem sincs a házban, semmi sincs. Egyél hát valamit, mielőtt hazajössz. Elég az ostobaságokból, asszony. Muszáj ekkora feneket kerítened mindennek, amit csinálsz.
Igazad van, sóhajtott Mrs. Foster. Bocsáss meg, bekapok itt valahol egy szendvicset, és már megyek is haza.
Kint a köd már kitisztult egy kissé, de a taxisofőrnek még így is lassan és óvatosan kellett vezetnie. Ezért Mrs. Foster csak elég későn ért haza a 62. utcai házba. Férje azonnal előbújt dolgozószobájából, amikor Mrs. Foster belépett a hallba. Nos? Kérdezte a dolgozószoba ajtaja mellett állva. Milyen volt a párizsi út?
Reggel 11-kor indulunk, válaszolt Mrs. Foster. Efelől semmi kétség.
Már úgy érted, ha a köd kitisztul, igaz?
Már most is tisztul, és feltámadt a szél is.
Fáradtnak látszol, mondta Mr. Foster. Bizonyára fárasztó napod volt.
Nos, nem volt valami kényelmes. Azt hiszem, egyenesen az ágyba bújok.
Reggelre kocsit rendeltem, 9-re.
Köszönöm, drágám, és remélem nem töröd magad azzal, hogy újra kikísérsz egészen a repülőtérig.
Nem, válaszolt Mr. Foster lassan. Nem hiszem. De annak nem látom akadályát, hogy útban a reptér felé engem kitegyél a klubnál.
Mrs. Foster férjére nézett, és ebben a pillanatban úgy tűnt neki, mintha a férfi valahol messze a látóhatáron túl állna. Hirtelen olyan kicsinynek és oly távolinak látszott, hogy Mrs. Foster még abban sem volt egészen bizonyos, vajon mit csinál, mire gondol, vagy egyáltalán micsoda.
A klub bent van a városban, válaszolta. Nem esik útba a repülőtér felé menet. De drágám, hiszen éppen elég időd lesz, vagy nem? Vagy esetleg nem akarsz elvinni a klubig?
Ó, dehogy nem, természetesen.
Rendben. Akkor találkozunk holnap reggel 9-kor.
Mrs. Foster felment második emeleti hálószobájába. Hosszú napja után olyan kimerült volt, hogy lefekvés után csak nem azonnal mély álomba zuhant. Másnap reggel Mrs. Foster korán kelt, és 8:30-ra már indulásra készen állt. Nem sokkal 9 után férje is megjelent.
Megcsináltad a kávémat? Kérdezte.
Nem, drágám, úgy gondoltam, majd reggelizel valami finomat a klubban. A kocsi már itt van, már vár is egy ideje. Én el is készültem, akár indulhatnánk. A halban álltak. Mostanában, mintha mindig kizárólag a halban találkoztak volna. Mrs. Foster kabátban, kalapban, kézitáskával, Mr. Foster pedig kissé különc szabású, magas hajtókájú Edward zakójában.
A csomagjaid?
A reptéren.
Ó, hát persze, bólintott, persze. És ha még engem is elviszel a klubba, akkor már éppen ideje indulnunk, jól mondom?
Úgy van, kiáltotta Mrs. Foster. Igen, ahogy mondod, kérlek.
Csak visszamegyek még néhány szivarért, rögtön itt vagyok, addig szállj be a kocsiba.
Mrs. Foster megfordult, és odament a kocsihoz. A sofőr már nyitotta is előtte az ajtót. Mennyi az idő? Kérdezte.
Körülbelül 9:45.
Mr. Foster 5 perccel később jelent csak meg, és amint Mrs. Foster figyelte, ahogy lassan leereszkedik a lépcsőkön, a férfi lábai, mintha kecske lábak lettek volna a szűk szárú kályhacső nadrágban. Akárcsak az előző napon, most is megtorpant félúton, hogy beleszippancson a levegőbe, és egy pillantást vessen az égre. A köd még mindig nem szállt fel egészen, de a nap első sugarai már átszűrődtek a fehér homályon.
Talán ez alkalommal több szerencséd lesz, mondta Mr. Foster, amint beült felesége mellé a kocsiba.
Kérem, siessen, szólt Mrs. Foster a sofőrhöz. Ne vesződjék a takaróval, kérem, induljon, már is elkéstem.
A férfi visszament a vezetőüléshez, és beindította a motort. Egy pillanat, mondta Mr. Foster váratlanul. Sofőr, várjon egy percet, kérem, megtenné?
Mi az, drágám?
Mrs. Foster látta, ahogy férje a kabátja zsebeiben kotorász.
Volt nálam egy kis ajándék Ellennek, magyarázta. Elvihetnéd, hova az ördögbe tettem? Megesküdnék rá, hogy amikor lefelé jöttem, még a kezemben volt.
Nem láttam, hogy lett volna nálad valami. Miféle ajándék?
Egy kis doboz fehér papírba csomagolva. Tegnap elfelejtettem odaadni neked. Ma nem akarom elfelejteni.
Egy doboz? Kiáltott fel Mrs. Foster. Én semmiféle dobozt nem láttam.
Mrs. Foster kétségbe esetten keresgélni kezdett a kocsi hátuljában. Férje továbbra is kabátja zsebeiben turkált. Aztán kigombolta a kabátját, és elkezdett a zakójában kutatni. Sehol se találom, mondta. Biztos a szobámban hagytam. Rögtön itt vagyok.
Ó, kérlek, kiáltott fel Mrs. Foster. Erre már igazán nem érünk rá. Kérlek, hagyd, majd postán elküldöd. Különben is biztos megint egy fésű. Mindig fésűket adsz neki.
Na és, mi a baj a fésűkkel, ha megkérdezhetem?
Csattant fel Mr. Foster dühötten, mert felesége életében először megfeledkezett magáról. Ó, semmi, kedvesem, az égvilágon semmi, de
maradj itt, parancsolt rá feleségére. Megyek, és már hozom is.
Kérem, siess, drágám, ó, kérlek, siess. Mrs. Foster csak ült és várt. Sofőr, mennyi az idő?
A vezetőnek karórája volt, rápillantott. 9:30 körül jár.
Ki tudunk érni a reptérre egy órán belül?
Hát, annyi kell.
Ebben a pillanatban Mrs. Foster hirtelen észrevett valamit, mélyen begyűrve az ülés mögötti résbe, azon az oldalon, ahol a férje ült. Átnyúlt, és hamarosan kiemelt egy kis papírba csomagolt dobozt, ami, és ezt jelenlegi hangulatában lehetetlen volt nem észrevennie, egészen úgy nézett ki, mintha szánt szándékkal lett volna benyomva az ülések közé, mélyen és biztonságosan.
Itt van, kiáltott föl, megtaláltam.
Édes Istenem, most fönn fogja keresni a végtelenségig. Sofőr, gyorsan fusson és hívja le, legyen szíves, ugye megteszi?
A sofőrt, akinek egyébként apró lázadó írszája volt, mindez viszonylag hidegen hagyta, de azért kiszállt a kocsiból, és fölment a bejárati ajtóhoz vezető lépcsőkön. Aztán megfordult, és visszajött.
De van zárva, jelentette be. Van kulcsa? Hogyne, várjon egy percet.
Mrs. Foster idegesen keresgélt a kézitáskájában. Apró arcát eltorzította az izgalom, ajka lebiggyett.
Itt van, Ni. Nem, inkább magam megyek, úgy gyorsabb lesz. Tudom, hol keressem.
Kiugrott a kocsiból, és már viharzott is fölfelé a lépcsőkön, egyik kezében a kulccsal. Becsúsztatta a kulcsot a zárba, és már majdnem el is fordította, amikor meggondolta magát. Fejét fölemelte, és ott állt teljesen mozdulatlanul, egész testével belemerevedve a pillanatba, e rohanás közepette, és várt. 5, 6, 7, 8 másodperc, 9, 10. Várt. Ahogy ott állt, fejét felszegve, egyetlen görcsbe feszült testtel, úgy tűnt, mintha valami hangra emlékezne, amit egy pillanattal azelőtt hallott valahonnan a ház mélyéből. Igen, nyilvánvalóan hallgatózott. Egész magatartása ebből állt, a hallgatásból. Sőt, mintha egyik fülét közelebb és közelebb helyezte volna az ajtóhoz. Most már egészen hozzá simult, s még néhány másodpercig így állt, felszegett fejjel, fülét az ajtóra szorítva, kezében a kulccsal, már-már csak nem belépve, de mégsem, inkább hallgatózva. Legalábbis így látszott, hallgatva és elemezve a hangokat, amelyek elfojtva kiszűrődtek valahonnan a ház legeslegmélyéből. Aztán egészen váratlanul ismét életre kelt. Kihúzta az ajtózárból a kulcsot, és újra lefutott a lépcsőkön.
Már túl késő van, kiáltott a sofőrnek. Nem várhatok rá tovább, egyszerűen nem várhatok többet. Le fogom késni a repülőt. Siessen, kérem, siessen a reptérre!
A sofőr, aki egy ideje már erősen figyelte, talán észre is